Az öreg úr szakállas, deres, rendkívül ápolt, igen elegáns kis öreg úr, irataiba mélyedve ül az asztalnál, az asztala olyan óriási, mint egy vár. Hozzá van építve egy másik asztal, és számtalan fiókja van, és egyáltalán semmi sincs a felszínén. Csak éppen a napi posta, amit azonnal szignál és küld ki. Van egy csengősor előtte, hol ezt nyomja meg, hol azt. Á, szervusz! Ispételte, s porcelán fogai kicsillognak. Szervusz, kedveském, ő csak lepajtikám. Ő állva marad, s a polgármester elég sokáig turkál, az iratokban ekkor feláll. Mi az, hát nem ültél-e? No, gyújts rá, nagyon jó, hogy rössz, már vártalak. Ezer bocsánat, méltóságos uram, de Kardics bátyám elfogott az utcán, és miatta kicsit elkéstem, sógorom egy kissé. A polgármester felvonta a szemöldökét. Kis vastag szemöldöke van, nem olyan elegáns, mint a szakálla, csak olyan kis pamacs. Kardics, a takarék. Igen. Hát az neked sógorod? Igen, a felesége Kopjás Ferdinánd leánya. Voltak éppen csak olyan magyar sógorság, méltóságos uram, mert Kopjás Ferdinánd atyámnak volt unokabátyja. A polgármester előre jött, és azt mondta, de hisz ez nagyszerű, no, de hisz ez nagyszerű. És úgy veregette meg a vállát, mintha rettenetes nagy szerencséhez gratulálna. Parancsolj helyet, kérlek alással. Rendkívül nagy bőrfotelek voltak a tágas szobában, sarokszoba az, mind a két oldalra ki lehet nézni az utcára. Már ismeri ezeket a foteleket, de most, mikor beleült, úgy érezte, mintha még soha se ült volna bennük. Ha eddig bejött referálni, rendszerint állott a polgármester íróasztala előtt, még életében így bele nem ült, hogy egész hátra üljön és megvesse a hátát. Igen jó érzés volt ez, érezte, hogy ül. Eddig olyan ideiglenesen és kényelmetlen érzés volt, elnyomott érzés, alig várta, hogy szabaduljon, most ez eszébe sem volt, hanem egy jó szivart választott ki, és nagyon alaposan gyújtotta meg. Parancsolj csak! Parancsolj. No, hát hogy aludtunk az éjszakai muri után? Nekem sajnos hamar el kellett mennem, mert a feleségem sajnos nincs jól, de hallom, hogy nagyszerűen sikerült, és kitűnően mulattatok. Még táncoltál is? Én? Mondta csodálkozva, mert a tánc az csak nagyon későn, egész reggel felé lehetett el, és felejtette, akkor, mikor már nem volt ura magának. Na hát, annak úgy is kell lenni, mondta a polgármester, és a fogai most már még jobban kivillogtak. Olyan furcsa volt hamuszín öreg bőre, és a friss fehér fogak szinte kísértetjes volt. Hát csak azt akarom mondani, kedveském, hogy az újság, ez az első. Mindig az újság az első, mert a közönséget tájékoztatni kell, tehát programot kell adni, mert ezt várják. Figyelt az öreg úr szavaira. Olyan laposan beszélt, olyan szintelenül, fordulat nélkül, szürkén. Ha az ember ránézett, azt hitte, hogy ez egy roppant szellemes ember lehet, akinek szavaiból csak hogy sistereg az ész. Egyáltalán azt hitte volna, hogy rendkívül eszes, hogy úgy fog az esze, mint a borotva. De ha megszólal, az ember lehűlt, és várta, hogy mit is akar, hová lyukad ki, mi lesz ebből, és mindig segíteni szeretett volna neki az ember, hogy szavakat adjon a szájába, kisegítse, mert nem leli, mit akar mondani. Nagyon vigyázni kell, egy szóval se többet, ugye? De hisz te nagyon okos ember vagy, pajtikám. No, most mit fog mondani? Mit kell hát? De nem szólt. Csak szívta a szivarját. Úgy szopogatva szívta, mintha azzal bedugná a száját, mintha a szivar is csak arra való volna a szájában, hogy ki ne mondhassa, amit akar. Sok dolga is volt vele, szipkát sose használt, hanem elrágcsálta a szivart, nedves volt az és csapatos, és a szája szélén dohánydarabok maradtak, mert azt le sem törölve ott maradt oda és száradt, és az új dohánylevélcapatok ragadtak mellé, lassan egész olyan volt a szája, mint egy fekete katlan a frissen mosott fehér fogakkal, és az ember kénytelen volt arra gondolni, hogy a fogait a szobalány tisztogatja pucpasztával, azért ilyen fehérek a sok dohányzás mellett is. Ő megszólalt. A csatornázás nem mert többet mondani, nem is tudta, hogy jut épp az eszébe valami. Persze ma reggel, mikor hazulról eljött, a csatornázással foglalkozott. Igen, az nagyon jó. Ez a közélet rákfenéje, mondta a polgármester. A csatornázás kell, nagyon is kellene, el vagyunk maradva, nagyon jó volna megcsinálni, hangulatot kell mellette csinálni. Csak sok az ellenzék az öregek közt, mert persze mindenki fél a költségtől. Bólogatva nézett a szemébe, szeretett egy-egy szót különben választékos beszédjébe belekeverni, úgy, ahogy a nép mondja, költségtől. Így mondta, költségtől. Megvakarta a fejét. Meg kell mondani nekik, csak mindent meg kell mondani, lehetetlen, hogy még ma sincs csatornázásunk, csak éppen a szűk belterületen, addig pedig nem lehet az utcaburkolattal se semmit csinálni, mert úgy először a csatornázásnak kell meglenni, azzal kapcsolatban jöhet csak az útburkolás, ugye? Tökéletesen méltóságos uram. Mondd csak, hogy Béla bácsi, annak nagyon örülök, hogy Kardics a sógorod, nem is tudod elbírálni, mennyire örülök neki. Csütörtökön nálok vagyunk vacsorára a feleségemmel, tette hozzá. Ugye, csütörtökön, na és akkor itt találkozunk. A feleséged kicsit köhögött, hogy belepirosodott. Milyen lány is a feleséged? Szentkálnai. Szentkálnai. A szentkálnaiakból? Igen, méltóságos urak. Béla bácsi. Tette a karjára száraz, kiaszalt kezét. Béla bácsi. Aztán a második jogügyi osztály átszervezése, ugye erről muszáj szólani, mert a jogügyi osztály nem népszerű, át kell csoportosítani. Aki a jobb asztalnál ül, azt a baloldali asztalhoz, aki a baloldalinál ült, azt a középasztalhoz. Ugye, mert itt népszerűséget kell szerezni a jogügyi osztálynak, hehe, pajtikám. Megértette, hogy az átcsoportosításnak nem szabad gyökeresnek lennie, csak névlegesnek. Tökéletesen értem méltóságod intencióit. Te, mint homo novus, nem vagyok kegyeletre kötelezve se kimélet semmi, nagyon örülök, hogy ilyen szerencsés volt a közgyűlés választása, mert meg kell vallanunk, itt sok anomália van. Anomáliák megszüntetése, ugye, pajtikám, ez az új főügyész első kötelessége. Embereket kell kicserélnünk és új embereket behozni, mert ez egy régi ember, aki a nexusokban benne van, nem teheti meg, de egy új ember, mert a nexusok úgy belenőnek, úgy beleszövik a hivatalfőnököt, mint a pók. Ugye, pajtikám, ellenben neked szabad kezed van, új seprő a városházán, ez nagyon jó, legalább legjobb szó, új seprő, ez nagyon jó, nem is kell más, ebben minden benne van, ugye, pajtikám, új seprő, he-he-he, nem lesz itt baj semmi, barátocskám, jó szó az új seprő, he-he. Kitűnő, méltóságos uram, kitűnő. Lesznek dolgok. Elmosolyodott magában, de óvakodott, hogy ez az arcán is meglátszon, mert nem tudta még, hogy ez valóban Wagner ellen megye. Az amerikai kölcsön meg lesz, méltóságos uram, azt praktikus és jövedelmező dolgokra kell fordítani, befektetésekre. Remek, mondta a polgármester, és a szivart kivette a szájából, és soká nézett rá. A kis bogár szeme élesen csillogott, és ismételte a szót. Remek. A miniszter is ezt üzente, hogy csak praktikus és jövedelmező dolgokra ad pénzt, ha meg lesz az amerikai kölcsön. Hát mire kell a pénz, ugye, pajtikám? Mi a legjobb befektetés ma? No? Ő hirtelen végig vizslatta közelmúltat, hogy miről is beszéltek a legtöbbet. Igazán ő nem érdeklődött ilyen dolgok iránt, rá nem tartozott, de most kísérteties tisztasággal tűnt fel előtte, hogy a sertéstenyésztő panamáiról volt legtöbb szó. Ez félig meddig a város vállalkozása volt, de csőd előtt állt, vakmerően kibökte. Közgazdasági alakulatok teremtése és lábraállítása. Na, na. A sertéstenyésztőre roppant szüksége van a városnak. Á, mondta a polgármester elragadtatással. Annyira meg volt hatva, hogy felállott a székéből, és egy percig csak állott. Ez nagyon jó, mondta. Nagyon jó. Erre nem gondoltam, de ez nagyon jó. Ő megérezte, hogy most valahogy rátapintott a legnagyobb bajra, és lassan kezdte érezni, hogy ez az egyetlen, amire egy krajcárt sem szabad adni. Még bele is izzadt ebbe a gondolatába. Semmit se tudott a sertéstenyésztéről, csak azt, hogy a szentkálnai veje, Boronkai Feri, és hirtelen kezdett már megint elpirulni, Magdaléna. Hogy Boronkai ellopta a sertéstenyésztő egész alaptőkéjét, villát építetett belőle saját magának, ezért megy csődbe a sertéstenyésztő. Most kezd arra gondolni, hogy lehet, hogy igaz. Óvatos volt, nem feszegette a dolgokat. Na ez... Nagyon jó, nagyon jó, nagyon egészséges. Fején találod a szeget. Jó választás volt, ez nagyon jó választás, pajtikám, és megveregette megint a térdét. És rendet csinálni a kisbérletek dolgában, gondolom, ha méltóságod, szólt hirtelen, ismét egy programpontot vetve föl. A polgármester felemelte az ujját, mire ő észrevette, hogy ez nem a programra, hanem a megszólításra jel. Méltóságod engedelmével, Béla bátyám. Azért? Hallgattak és nevettek. Soká maguk közt kedveskedve nevettek. Pista úgy tett, mint a gyermek, lesütött fejjel és hízelkedve nézett fel a polgármester, mint a nagybácsi, aki rendre tanítja a gyermeket, felülről becézve. Ez veszélyes pont, mondta aztán. Ezt kell igen jól meggondolni. A városnak a legnagyobb sebe volt a kisbérlők ügye. 10 000 kisbérlet volt, vagy még több, s a termény árak hirtelen zuhanása miatt ebben az időben ezek a kisbérlők a legnagyobb nyomorba süllyedtek, ellenben a város nem engedhetett semmit nekik, mert akkor veszélyeztetve lenne a költségvetés. Csak ebből volt a városnak jövedelme, mert a roppant, saját gazdálkodásban levő birtokrészekre ráfizetett a város. De ő sem mert nyilatkozni, mert ő inkább ellenzéki állásponton volt, mint eddig. Mint a tanyai iskolák ellenőrzője jól ismerte a földbérlők rettenetes helyzetét, nem tudták a gyermekeket iskolába járatni, a tankönyveket beszerezni, és eddig ő harcolt a szegény gyermekek érdekében, de érezte, hogy most, mint főügyész, a várost is kénytelen védelmébe venni, hát nem szólt, várta az irányadó eszméket a polgármestertől. Ez azonban szintén nem akart nyilatkozni, hanem várta, hogy a fiatal főügyész nyilatkozzék. Feszülten nézett rá, és kellemetlenül várt. Pista egy kicsit hunyorított, és jobb meggyőződése ellenére önmagának váratlanul azt mondta, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. A régi unalmas és elkoptatott frázisnak váratlan hatása volt. A polgármester előbb elbámult, még a szeme is merev lett, mint a fogai, mintha üvegből volnának, aztán harsányan elnevette magát. Hisz akkor jó, mondta a nevetése, ha ez egy ilyen kezes bárány, hiszen ezzel a fiúval nem lesz semmi baj, olyan, mint a többi. No, hisz ez természetes is, milyen is legyen. Csak az öreg ember mindig fél, mindig tart attól, hogy ezek az újak valami zavart ne csináljanak. Ha-ha, nevetett. Ha-ha. Ez jó, no ez nagyon jó, ugye, pajtikám? Ez az egyetlen jó. És ő érezte nevetése alatt és mögött, hogy úgy látszik, ez az egyetlen rossz, amit mondhatott. Érezte, hogy elárult valamit, hogy nem helyes és nem szép dolog, hogy csupa olyan szót mond, aminek ez a vén panamista örül. Hát csak ugyan ő is azon az úton van, és neki is vége. Benne is csalódni fognak. És ő is megveti magát, ha belső szemeivel nézi, amik a külső szemek előtt lefolynak, és amiknek helyesel egész arcával, egész testével, minden szavával és mindennel, ami kívül van az emberen. Ellenben szégyelli bent valaki benne magát. A régi kultúrtanácsnok, aki annyi szigorú kritikát mondott és gondolt ezekről a dolgokról, és a régi hadifogoly, aki ábrándokat és ideálokat melengetett a szívében, ha még egyszer hozzájut ahhoz, hogy az emberekért valamit tegyen. S még régebben a haditiszt, aki a lövészárokban 4 évig feküdt az első vonalban, csak azt érezte emberi feladatnak, ha az emberiség harcosa és katonája, s vértanúja inkább, mint... Mert legrégebben ifjú idealizmusában nagy légvárakat nevelt, regényes terveket, hogy miként kell az embereket, és különösen ezt a szegény, meggyötört és leigázott magyarságot jó útra vezetni. És most? És most hiába tagadja boldog, hogy a polgármester, a méltóságos úr nevet az ő szaván, mert így jó helyén van, jó helyre ért, nem lesz baj a karrierrel. És ő is ugyanavval a muzsikával nevetett, a kár öröm zenéje harsogott ki a szája résén, a rossz akarat csengő aranyhangja, s a ravasz okosság, a csinált álszerénység, a nemtelen hízelkedés. Édes Béla bátyám, méltóságos uram, ne várd, hogy én tartsak előadást neked, mikor egyetlen vágyam, hogy megismerjem a te intencióidat. Nem ismerem még az ügyeket, még át kell alaposan tanulmányoznom, nem akarok Hübele Balázs módjára belerohanni. Csak csináld, kiáltott fel élénken a polgármester. Hogy is mondtad? Hogy ha a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Nagyon helyes, ezek a gaz kecskék a káposztát akarják. Ha-ha, de hát Istenem, a város nem csak belőlük áll, még vagyunk itt mások is, többen. A város lakossága 90 000 lélek, a többi 80 000-nek is élni kell. Ugye, pajtikám? Egy fontos dolog van, méltóságos uram, az emberekkel meg kell szerettetni az adófizetést. Mi? A polgármester úgy elképett, hogy most aztán már egészen lárvaszerű lett az egész arca, a szája olyan lett, mint egy sötét kapu, és még egyszer mondta. Mit? Ő pedig nevetett. Már boldog volt, hogy ilyen hatást tud elérni sorra egy-egy szavával. Az adófizetést, mert Magyarországon egy baj van, egy óriási nagy baj. Magyarországon az emberek nem szeretnek adót fizetni. Senki sem szeret, én sem. Na, na, nevetett a polgármester. Pedig addig az országból nem lesz európai ország, míg az emberek nem szeretik meg az adófizetést. Ha az emberek nem akarnak adót fizetni, vége a municipiumnak. Szeretni kell a városunkat, ez a miénk. Tenni kell az érdekében, s mit tehet a polgár? Fizesse az adót. Megállott és várta a nevetést, de a polgármester nem nevetett, csak várt. Ő tehát folytatta. Kétféle álladalom van, az egyik, ahol nem fizetik az adót. Az ilyen állam mindig elnyomatás alatt van, mert az adót be kell szedni, tehát szükség van végrehajtókra, csendőrökre, katonaságra és törvényre, hogy bevasalja az adót. A másik, ahol szívesen fizetik az adót, az ilyen állam szabad és önérzetes és öntudatos polgárságának a társadalma. Itt mindenki tudja, mi az adó, mire kell az adó, mi a célja és mi a rendeltetése, és a polgárság maga állapítja meg, mennyi adóra van szükség. No-no, mondja a polgármester, csak ne menjünk messzire, ez már hasonlít egy kicsit az utópisztikus gondolkodáshoz. Hirtelen megijedt, hogy most leleplezte magát, és engedte, hogy a polgármester belelásson igazi gondolataiba, ezért óvatos, könnyelmű hangon csapta oda. Nem jó kortes beszéd, polgármester úr? No, annak jó, annak elég jó, de csak annak, ugye, pajtikám? Az adófizetés életbiztosítás, mondta ő lapidáris egyszerűséggel. A polgármester újra elbámult. Micsoda? Életbiztosítás? Nagyon jó, de... Egy csöppet sem lelkesedett. Ezek csak olyan szép szavak, szép szavakkal csinyán kell bánni. Azok nagyon jók, tudod, de nem szabad, hogy meggyőződés legyen mögöttük. Azok is szép szavak, hogy az ellenzék mindig azt írja az ellenzéki lapok, hogy a hatóság adjon alkalmat, hogy a polgárság dolgozhasson. Nagyon egyszerű, de ezt hadd firtassák ők. Nekünk nem kell ezt tárgyalni frázisnak, jó? A fiatalok egészen új frázisokkal tudnak jönni. Ez jó, mert kell, hogy... Szóval jövő csütörtökön Karditsnál. Ez jó. Mert tudod, miért van mindig csütörtökön a vacsora Karditsnál? A pénteki városházi gyűlések miatt. A Kardics vacsorákon dől el a dolog. Csütörtökön este ott szokott lenni mindenki, akinek a másnapi közgyűlésen valami dolga van, és ott alakul ki a vélemény, hogy mi lesz. Hát a csütörtököt el nem ulaszd, és igyekez lehetőleg minden csütörtökön jelen lenni. Ez a jövő, barátocskám, ez a jövő. És most diktáld le az újságíróknak a programodat, de el ne felejtsd korrigálni, mert az újságírókra nagyon vigyázni kell. Kitűnően értenek hozzá, hogy abszurdumokat csináljanak. Soha se szabad egy sornak sem megjelenni, ami nincs apróbálva. Soha, mert aztán csak sok a rekrimináció. Még egy negyed óráig beszélgettek az aktuális városi problémákról. Akkor a polgármester az újságírót behívatta, s a baloldali kis szobában összeültette őket, s nagy fejtöréssel és még nagyobb óvatossággal leadta első programját.